2024. december 3-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Szép eredményeket érnek el a harackereki varázspatkó lovardában lovagolni tanulók. Farkas Mónika tulajdonost kérdezzük.
Lehetőséget adunk úgy a túralovaglásra, mint a díjugratásra, versenyzésre. Részt veszünk, sőt szervezünk regionális versenyeket, házi versenyeket, de már országos versenyeken is kitűnő eredményekkel szerepeltünk.
Még mindig nagyon sokan vannak, akik nem ismerik a méz jótékony hatását. Kali Áron székesi méhésznél jártunk.
Sajnos az történik, hogy a törzsfogyasztók közül sokan kezdenek kihalni. Az idősebb korosztály, akiknek eddig árultam, a fiataloknak pedig kevés az ismeretük arról, hogy milyen is a tökéletes, természetes méz.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Kicsi korban kell beleszokni a munkába, az orotvai Csibifüstös Istvánnal beszélgetünk.
Kiskorunkban édesapánka ugye dolgozott, asztalossággal is, kárpitossággal, mezőgazdasággal, tehát mindenbe bele nevelt minket.
A Máréfalvi tájház szép gyűjteménnyel rendelkezik, ami egy régi parasztházban várja látogatóit. Szallós Kis Judit, a Kölik Hagyományőrző Művelődés Egyesület elnöke, a tájház gondnoka válaszol kérdéseinkre.
Ez a tájház több mint 150 éves. Pontos adatunk nincsen, de van egy cserép, amelyik 1887-ből van, és tudjuk, hogy eredetileg nem cseréppel volt födve, hanem zsindelyezett ház volt.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Farkas Mónika vagyok, Csíkszentkirályon születtem, jelenleg harackereki lakos, és a varázspatkó lovarda párommal ketten tartjuk fenn ezt a lovardát, én vagyok az edzője.
Hogy jött az ötlet, hogy egy lovardát indítsanak itt harackereken?
Kiskorom óta nagyon szeretem a lovakat, ide Maros megyébe sodort az élet a Nyárád mentére, elkezdtem egy kisebb lovardát, aztán megismertem a jelenlegi férjemet, és ketten közösen építgetjük a lovardánkat.
Itt Harackereken mióta működik?
2016 óta.
Gondolom, hogy azóta már kiépült a klienskör, mert most is itt edzenek a gyerekek.
Hál' Istennek igen, nem is kell nagyon reklámozzuk, szájról szájra terjed. Lehetőséget adunk úgy a túralovaglásra, mint a díjugratásra, versenyzésre. Részt veszünk, sőt szervezünk regionális versenyeket, házi versenyeket, de már országos versenyeken is kitűnő eredményekkel szerepeltünk.
Hány gyerekkel foglalkoznak jelenleg?
Jelen pillanatban 20 bértartónk van, de egy olyan 60 gyerek, aki hetente rendszeresen jön lovagolni.
Hány lóval dolgoznak?
32 ló van a lovardánkban, kicsitől nagyig.
Ezt a család még bírja a gondozást, a velük való foglalkozást, vagy vannak munkatársak is?
Van egy segítségünk, Molnár Dénes, jelenleg ő besegít az oktatásba, ő gondozza a lovakat, eteti, itassa, takarítgatja őket. A férjem még dolgozni jár, de munka után ő a mezőre megy, elkészíti a takarmányt a lovaknak. Van egy 2 éves kisfiunk, általában ő is itt van minden edzésen, ha hideg van, ha hull a hó, szerencsére van egy fedett lovardánk, ezért rossz időben is tudunk lovagoltatni. Nem könnyű, de ezt szeretjük. Ezért csináljuk.
Egész éves tevékenység, vagy azért vannak időszakok, amikor leállnak?
Régebb leálltunk, mert télen ugye megfagyott a pálya, nem tudtuk használni, csak terepre tudtunk járni, ha esett, hullott a hó, nem tudtunk menni, de 2 éve elkészült a fedett lovardánk, így tudjuk egész évben folyamatosan kondiba tartani lovainkat, lovasainkat, úgyhogy igen, egész éves.
Amit itt látok, ez önerőből valósult meg, vagy vannak pályázási lehetőségek is?
Elég nehéz a pályázási lehetőség. Jelenleg a Betlen Gábor alap segített nekünk egy annyit, hogy mivel hegyoldalon van a pályánk, egy támfalat tudtunk építeni, hogy tartsa meg a pályát. A többi minden önerőből, sőt, szinte házilag baráti rokoni alapon épült.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Honnan jönnek az edzeni vágyók, lovagolni vágyók?
Nagyon nagy körzetet, egészen régen Segesvár, nagyon sok felől eljönnek hozzánk lovagolni, sok helyről, de legtöbben Marosvásárhely is környéke.
Nincsenek a főút mellett, mégis megtalálják önöket, akkor azt jelenti, hogy jó ez a szájhagyomány útján való marketingelés.
Én azt mondom, ami jó, azt nem kell reklámozni. Ami nem jó, általában csak azt reklámozzák. Tehát én Maros megyében jelen pillanatban nem tudok nagyon olyan lovardát, ami lehetőséget biztosít túra tereplovaglásra. Beteg gyerekekkel is foglalkozunk, ugyanakkor vannak sportlovaink, amivel el lehet menni országos, akár regionális versenyekre is. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, nagyon oda kell figyelni. Külön vannak tereplovaink, külön vannak sportlovaink, külön vannak gyerekeknek való lovaink. Ez egy eléggé nagy befektetés és felelősség, hogy minden lónak megtalálni a helyét és vigyázni a lovakra.
Milyen beteg gyerekeket hoznak lovagolni?
Nagyon sok mozgássérült gyerek jár, most egy picit megszűnt, jártak autista gyerekek is, de inkább mi a díjugrató sportra és a túralovaglásra összpontosítunk.
Itt milyen eredményeket érnek el?
Nagyon jó eredményeket értünk el a regionális bajnokságokon, országos versenyeken is vettünk részt, ott is hoztunk első helyet is, úgyhogy meg vagyok elégedve a gyerekekkel.
Amikor túráznak, merre fele túráznak?
Minden fele szoktunk túrázni, minden összeszervezünk egy túrát a Bekecsre, a Bekecsi Lovas Napokra, ott egyúttal egy bemutatón is veszünk részt, és minden évben most már 8 éve elzarándokolunk egy 5-napos, 6-napos túrával Csíksomjóra, 17-20 lovassal, ami az egyik legnagyobb és legszebb túránk, azt mondom, mert túra is, de ugyanakkor egy zarándoklat.
Jó ötlet volt ebbe belevágni, mert itt nincsen szombat, vasárnap, ünnepnap, itt mindig a lovak körül forog az életük, de ha ennyi sikerélményük van, akkor bizonyára elégtétel az ember lelkének.
Szerintem jó ötlet volt, igaz, nagyon sokat dolgozunk, de annál nagyobb öröm, amikor a gyerekeket mosolyogva, kielégülten látjuk, ez a legnagyobb öröm számunkra, hogy boldogságot szerzünk a gyerekeknek, kivonjuk a városi környezetből a számítógépek, telefonok mellől, mikor ide kijönnek, elfeledkeznek mindenről, a szülőkkel könyörögjenek, hogy gyertek már haza, de mégsem nyomják a telefont, van kutya, ló, macska, bárány, mindenféle állatunk, tehát nagyon élvezik a gyerekek, és szerintem mindig jobb egy ilyen falusi környezetben állatok közt legyenek, mint benne a szobában nyomják a számítógépet vagy a telefont.
Elhangzott interjúnk Farkas Mónikával, a Harackereki Varázspatkó Lovarda tulajdonosával készült. Most Vencel Anna énekel.
Kaliáron vagyok, székesi lakos, méhészkedéssel foglalkozom, családi vállalkozásként.
Ezt örökölte a szülőktől, vagy ön döntött úgy, hogy legyen sok munkása, és akkor méhészetbe kezdett?
Nem örököltem, ezt 14 éves koromban sajátítottam el, akkor sikerült, hogy először egy méhrajt befogjak. Az egyik idős méhészbácsi, Tőkés Zoltán bácsi segítségével. Az volt az érdekem, hogy saját magam termeljem meg a mézet, mert nagyon szerettem az édességet. Gyerekkoromban nem tudott édesapám annyit vásárolni, mivel akkor jó értéke volt gyerekkoromban a méznek. 80 lej volt egy kiló méz abban az időben. Én pedig nem tudtam másképpen fedezni, csak úgy, hogyha arra gondoltam, hogy én megtermeljem.
De nem félt a mészúrástól?
Nagyon is eldagadtam, nagyon sokszor eldagadtam. Már akkor 9. koromban, amikor Sárenbergként jártam iskolába, volt olyan alkalom, amikor a szememmel nagyon el voltam dagadva, de mégis úgy mentem iskolába. Gyakran előfordult, hogy megdagadtam, de hát nincsen rózsatevis nélkül.
Azóta nagyot fejlődött a méhészete, mivel pavilonja is van, vándorol is, több családdal kell gazdálkodni.
Az első családot, tehát rajt egy kosárba fogtam be. 2 évig úgy méhészkedtem, utána kezdtem el, hát ez 1984-ben volt, 87-ig méhkasban tartottam a méheket, hogy kezdtek gyarapodni, utána sikerült, hogy vegyek egyfajta kaptárt, azt a kiserdélyi kaptárt, amely abban az időben még létezett. Abból beszereztem vagy 10 kaptárt. 5 éven keresztül azzal a kaptártípussal killódtam. Utána pedig egy másik kaptártípust vásároltam, de az sem stász méret volt, úgyhogy elég bonyolult volt az indulás.
Most milyen kaptára van?
Fajta mély kaptárral dolgozok, a 18 keretes fekvő kaptárokkal, amelyeket a vándorláskor használok inkább, mivel hogy többet be tudok rakni az autóba. A kamionban 2 sor van fekvőkaptár, és 2 sor rakodókaptár.
És most hány család mélye van?
Jelenleg több mint 100 családot teleltem be. Nyáron, amikor rajoznak, még több is van, de hát ilyenkor télire mindig visszacsökken.
Meddig vándorol ezekkel a méhekkel?
11 éve, hogy elkezdtem önállóan vándorolni, azelőtt valakivel közösen vándoroltam, hát az egész országot bejárom.
Nehéz a vándorlás? Vagy azért le kell előre jól beszélni, hogy kinek a területére, vagy hova álljunk be, mert nagyon sok méhész bizonyára ugyanarra a területre vágyik.
Ameddig tapasztalatot szerzünk, addig mindig van amit tanulni. Miután tapasztalatot szereztünk, utána még többet kell, hogy tanuljunk. Saját hibáinkból persze. Volt olyan alkalom, amikor elzavartak, volt olyan alkalom, amikor viszont olyan kollégák segítettek, akiktől nem reméltem. Nagyon jól jött.
Amúgy a méhészek összetartóak, vagy itt is van szakmai féltékenység, hogy azért nem mondok el mindent, hogy hadd tapasztalja meg saját bőrén, mindenki azt gondolja, hogy maga ellen dolgozik, és akkor ettől ő többet fog eladni a gyűjtésből, mint hogyha segíten a kollégán.
Mindig az ember meg kell találja a hasonló gondolkozású embert, és igazából sok őszinte méhésszel találkoztam, akik szakmai titkokat is elmondtak, akiktől jó dolgokat lehetett tanulni. Én mindig is kerestem azok társaságát, akik őszinték és segítőkészek.
A gazdálkodók beszélnek a vadveszélyről, az önméhei mennyire vannak veszélybe? Itt medve jár-e, vagy vad támadja az állományt?
Tehát a vándorlás alkalmával Maroshévízen voltam egyik pontban, amikor megálltam most a nyár folyamán, akkor sikerült, hogy a röpdeszkákot letépje a medve. Amikor itthon vagyok, akkor itt a területben van drótkerítéssel kerítve, és villanypásztorra. Úgyhogy hála Istennek nem jöttek még a nem várt vendégek.
2024-ben gyűjtöttek a munkásai?
Igen. Ahhoz képest, hogy különösen érdekes év volt ebből a tekintetből, több helyen megfordultam magamat. Ebben az évben nem mentem a Kárpátokon túl, hanem itt Erdélybe voltam megállva több helyen.
Értékesítési gondjai vannak, vagy hogyha jó a termék, akkor megveszik az emberek?
Sajnos az történik, hogy a törzsfogyasztók közül sokan kezdenek kihalni. Az idősebb korosztály, akiknek eddig árultam, akik fogyasztottak több mézet. A fiataloknak pedig kevés az ismeretük arról, hogy milyen is a tökéletes, természetes méz.
Általában mit keresnek?
Általában olyan mézet keresnek, amelyik nem kristályosodik meg. Tévesen azt gondolják sokan, hogy az a méz, amely megkristályosodik, az nem természetes. Miután vásároltak egy borkán mézet, beteszik a hűtőszekrénybe, és természetesen a hidegbe nagyon rövid idő után elkezd kristályosodni. Némelyek esetében az történik, hogy eldobják. Holott igazából a természetes méz, amely több virágból gyűjtenek a méhek, az megkristályosodik.
Az, hogy nagyon sok importméz jön be az országba, ez látszik az eladáson? Vagy ha jó a méze, akkor előbb-utóbb vevőre talál?
Ami megtörténik, amit észrevettem a bevásárlóközpontokban is, és más üzletekben is, hogy az energizántot, vagyis a mesterségesen előállított mézet ugyanazon a polcon árulják. Nagyon kevés árban, ahol a méz van, amely roncsa. Akiknek kevesebb pénzük van, azok inkább azt nézik, hogy mennyi az ára. Sok esetben megfigyeltem, hogy mikor utána nyúlnak a polcra, lássák, hogy ez is méz, a másiknek a mézutánzat, azt már nem is olvassák el, hanem inkább a mézutánzatot veszik.
Meddig lehet ezt csinálni? Vagy ez már egy életforma?
Főállásban vagyok. Itt nem tudom azt megengedni magamnak, hogy csak másodlagos állásban csináljam, mert mindig jelen kell lenni.
Van segítsége, vagy mindent egyedül kell végezzen?
Van segítségem, itt van a feleségem, nagyon jól támogat, az ő segítsége nélkül nem lennénk képesek ezt vinni.
Kaliáron székesi méhészt hallották, próbáljuk élhetővé varázsolni környezetünket, őrizzük és adjuk tovább őseink hagyatékát. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mint a párom, jobbra fordul, balra fordul, az én szívem meg megcsikordul. Észre tér majd egyszer újra, hogyha a szél már ne fújja, visszafordul, megcsikordul, az én galambom visszafordul. Visszafordul, megcsikordul, az én galambom visszafordul.
Veres Árpádot hallgattuk. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha kevés a fokhagyma, megdaráljuk és étolajba tesszük, így megszaporítható, mert az olaj átveszi az aromát. Ha a hagyma gyorsan romlik, apróra vágva lefagyasztjuk, jól zárható vastagfalú műanyag dobozba tesszük az erős aromája miatt. Zöld fűszereket, petrezselymet vagy cellerlevelet vagdalva teszünk zárható dobozba, így fagyasztjuk le, amikor használjuk, villával ki lehet kaparni az ételbe. A maradék tojásból csipetkét gyúrunk, ezt kicsi tálcán szétterítve megfagyasztjuk, így mindig van csipetkénk, amikor gyorsan kell. A főtt tészta nem ragad össze, ha kiszedés előtt egy pohár hideg vizet öntünk a főzőléhez.
Csibi Füstös István, Csibi Füstös Ibrének a középső fia.
Nem tudom, hányan jutnak ki ide a Halaságba, de aki ide kijut, szerintem nagy élményekkel távozik. Itt gyönyörű a táj, zupog mellettünk a patak, itt van az orotvai Golgota is. Mit kell tudni erről az orotvai Golgotáról, mert így emlegetik a faluban?
A kereszténységnek az emlékére állítottam fel. Tulajdonképpen a betlehemi jászoltól a Golgotai keresztig, tehát Jézus születésétől egészen a Golgotai kereszt haláláig. A kereszténységnek a bemutatására akartam ezeket elkészíteni. De még nincsen kész, még mindig készül.
Kopjafák vannak, meg tájékoztató táblák.
Van a középső kereszt, az eukarisztikus kereszt, amit leghamarabb csináltam 2020-ban. Az eukarisztikus kongresszus, mikor volt Budapesten, annak az emlékére készítettem. És utána jött a két másik kereszt, a kopjafa kereszt, ami a székészséget mutassa be, Jézus, hogy megalapította az eukarisztiát. Ezer évre rá megérkezett az eukarisztia a Székelyföldre is, mert 1009-ben alapította Szent István királyunk a gyulafehérvári püspökséget, tehát 1000 évre rá. Az itt van a székely motivumokkal, hogy bemutassa, hogy a Székelyföldre is elérkezett a keresztény világ.
Bővülni fog ez a park. Most is dolgozik egy kopjafán.
Igen. Tehát én, ahogy csináltam volt sorozatban ezeket a kereszténységnek a bemutatását, azt mondtam, minden évben kell egy-egy nagyobb művet megalkotni.
És én úgy tudom, hogy Márton Áron püspök úrnak is lesz itt egy emlék táblája, oszlopa?
Hát igen, itt nem nagyon láttam közelünkbe Márton Áronról emléktáblát, és nagy ember volt, tehát nagy eszme. Én úgy gondoltam, hogy megérdemli. Aki az eukarisztiát bemutassa, ugye a szentmisének a közepén, mikor van az átváltoztatás, kellett egy papi személy, és azért faragtam meg Márton Áron, mert nekünk Márton Áron, ugye. Még nincsen szentéavatva, de a székely embernek úgyis szent ember.
Hát azt tudni kell, hogy itt a völgyben, ahol dolgozik, vagy itt kint, nincs áram. Ön áramot is termel, és úgy dolgozik.
Az áramot tulajdonképpen a benzinmotorral fejlesztem, tehát nem is én fejlesztem, van egy ilyen generátorom. Világítás az a napellen működteti. Sajnálom, hogy édesapám majd megcsinálta a vízerőművet, az most nem működik. Az lett volna az igaz, hogy az az eredeti tovább működjön. Csak az időjárás is befolyásolta ezt, hogy évről évre a víz apad. Azokat a nagy kerekeket már nem tudnám meghajtani a mostani vízhozam.
Gondolom, hogy sokan kijönnek ide, és azt mondják, de csodálatos a hely, és a akár el is laknánk, de ha belegondolnak, hogy azért nem úgy működik, mint otthon a házba, hogy fürdőszoba, meg ez, meg az a mai kényelem. Itt is kényelmes minden, és minden szükségese megvan, de egy kicsit másképpen. Csodabogárként nézik az emberek, akik ide kijönnek.
Nem, mert itt tulajdonképpen nagyon kevés rendel fordulnak. Sokan nem is tudják, hogy itten én létezek, mert bent dolgozok. Reggeltől estig sokan nem is tudják, hogy itten van valaki. A fürdőszoba most már van egy tusoló, már vizet bevezettem, vannak itt a források, szabad eséssel bejön a víz, tehát ezzel nincsen gond. Faluból van egy pár személy, aki tudja értékelni, de inkább akik mennek kirándulni, azok megállnak, kocsival elmennek, lefékeznek, visszajönnek, megkérdezik, hogy mire fel van készítve ez az emlékkeresztek. Most ez a kopjafa emlékoszlop, rá lesz írva mindenféle, hogy mire van készítve. Tehát a kereszténység 2000. évfordulójára, 1000 éves az erdélyi katolikus püspökség. Na, hogyha nincs is senki ott, aki elmagyarázza, végigkalózolja őket, legyen érthető. Az itt vannak az írások.
Ez a hely Orotva és Borszék között van. Most még ilyen nagyon rossz köves úton lehet itt elhaladni, de a közeljövőben talán itt felújítják ezt a megyei utat, és aszfalt lesz. Nagyon sok az erre tévedő, mert ide csak célirányosan lehet jönni, mert mindenki tudja, hogy ugyan rövidebb Borszék fele az út, de a másik irányba pedig hamarabb el lehet jutni Borszékre, mert itt ilyen nagyon kátyús és terepjáróval lehet csak járni.
Tévednek el elég sokan, mert van a modern térkép, ez a digitális térkép, a GPS sokat errefele irányít. Főleg a nyári időszakban, amikor több a turisták, amikor Borszékre akarnak menni, sokszor olyan alacsony kocsikkal jönnek, hogy még ez az itteni aszfalton is nehézkesen tudnak menni, akkor kérdezik sokan, hogy hol kezdődik az aszfaltút itt. Mondom, forduljanak itt meg, mert fenn nem még rosszabb az út. Megtévesznek elég sok embert ezek a digitális térképek.
Az ön végzettsége, ha jól tudom, mérnök. De honnan ez a művészi vénája? Gyönyörűen farag, gyönyörűen rajzol.
Kiskorunkban édesapánk, ahogy dolgozott, asztalossággal is, kárpitossággal, mezőgazdasággal, tehát mindenbe bele nevelt minket. Vésővel is, hogyha kezdtünk faragni, mert minden gyerek szeret kopácsolni, meg vésni. Nem azt mondta, hogy te gyermek, tedd le azt a vésőt, mert elvágod a kezedet, hanem megmagyarázta, hogy hogy kell használni, hogy ne sérülj meg. Úgy is elvágtuk egy kicsit a kezünket sokszor, de nem volt semmi. Azt mondja, meddig katonátok mentek, begyógyul az is. Faragtunk tovább. És így belé születtünk. Mikor tanított kaszálni, és emlékszem, kisgyerekek voltunk, a nagy kaszát elvágta, csinált kicsi kaszákot belőle, és mentünk ki a rétre, vágtuk a füvet. Tehát így nevelkedtünk. Mindenbe hozzá kellett szokni.
A nagyanyja pedig megírta Orotvának a történeteit, pedig azt mondják, hogy nem is járt iskolába, és mégis gyönyörűen összefoglalta. Meg is jelent könyvben. Az a címe, hogy Pontot veszőt nem ismerek, de a szó az mindig az.
Ő szerette a múltat, nagyanyám, és azt mondta, hogy azért írja meg a történeteket, amit megélt tulajdonképpen. Két világháborút ért meg. Az első világháborúban már elég nagy lány volt. Tehát 1902-ben született, és 14-ben volt az első világháború, és jól visszaemlékezett arra is. És utána, hogy a két világháború között milyen időszakok voltak, akkor a második világháború, hogy jött a kommunista rendszer, hogy jöttek a volontárok, hogy kellett a földeket beszolgáltatni. Ezekre visszaemlékezett, és azt mondta, hogy az utókornak maradjon meg, hogy milyen idők is voltak, miket kellett átalvészelni, és az ember soha ne adja fel a reményét és a hitét. Munkát azt ott kért csinálni, mert az őszülei is pontosan dolgoztak, és nem voltak elcsüggedve, és rossz világ nincsen, csak nem megfelelő hozzáállás.
Gyerekként sokat kellett hallgatni ezeket az igaz történeteket?
Hát így meséltek, de nem az, hogy most már üljünk le, és azokat meséltek, hanem úgy, mikor észrevették, hogy így szívesen hallgatok, akkor meséltek róla. Amikor nem szívesen hallgatok, akkor mentünk, csináltunk mást.
A családhoz tartozik a halasági csibi gyógynövényekből készített termékek is, tehát a gyökere ide datálható. Elég sok helyen ismerik ezeket a termékeket.
Még fiatal korában csinálta édesapám. Tehát a család készítették volt akkor. Azt mondja, édesapám aztán fejlesztette. Sok gyógyszer is ismerőse volt neki, tanult is tőlük, végzett gyógyszerészektől is. Aztán ő fejlesztette, kapott könyveket, olvasott még utána, és kifejlesztette. Most is ugyanazokkal a recepttel működik, amit édesapám kifejlesztette.
Ön is érti ennek a taktikára, a recepteket, készíti is ezeket?
Készíteni nem készítem, mert nincs időm arra rá gyógynövényeket összegyűjteni és elkészíteni. De ismerjük, gyerekek voltunk is, közösen csináltuk.
Ezek a gyógynövények ma is fellelhetők itt a határban?
Igen, a kisebbik lánytestvérem foglalkozik vele, az a Tussó patakon van, a Török patakán. Ottan van édesanyának a szülei háza, és ottan készítik, komolyan foglalkoznak, igen.
Sosem vágyott el Orotváról, mert mindenhol azt hallom, hogy a fiatalokat a nagyvilág csábítja. Érdekes, hogy ide Orotvára visszajön meg az is, aki elment valamikor, de ritka az a hely, ahonnan nem vágynak el, és itt találkoztam olyan emberrel, hogy a határon túl se volt.
Én Gyergyószén Miklóson voltam, elég sokáig ottan laktam, és onnan jöttem haza, hogy itten ne menjen enyészetté ez a birtok, amit a nagyszülők és édesapám, amit a legnehezebb időkben helytáltak, és mi ilyen nagy könnyelműen feladunk mindent. Hazajöttem, de én szívesen jöttem haza. Voltam 90-ben Magyarországon, én is dolgoztam szabadságidő alatt, és annyira hívtak, akkor nem akartak elengedni. Mondták, hogy adnak házat, meg minden, csak éppen maradjak. Kevés volt az az ember, aki pontos, precíz munkával szeretett dolgozni, és meg is csinálta. Felmentem a Halászbásárra, minden a Duna, meg minden, de itt a hegyeket nem lehet elfelejteni, itt oda nem is lehet kivinni. Úgyhogy aki itten született, a fenyőfáknak a gyökere az ide köti.
És ahogy elnézem a szemét, jöjjön bármilyen világ, mindig itt lesz itthon. Ezt a tanyát nem fogja feladni, ezt a birtokot.
Hát, hogyha a Jóisten megsegít egészségben, tehát nem hoz olyan katasztrofális nagy betegséget, hogy kényszerből elkéjén menjek, akkor nem. Még várjuk vissza, amikor errefelé járnak el, ugye itten az orotvaiakot sem el, és itt a halasságot sem.
Az orotvai Csibi Füstös István kérdeztük az elmúlt 9,5 percben, most Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál.
Szaluski Sürét vagyok, a Márifalvi Körik Egyesület elnöke, és a tájház gondnoka, amivel a tájházat a Körik Egyesület tartja fent.
Mióta létezik ez a tájház?
A tájház 2004 óta létezik felavatott formában, 2003-ban sikerült felújítani, rendbe tenni, még Néhai Kovács Piroska tanárnő kezdeményezte és bonyolította le a vásárlást, a felújítást, az egész ünnepséget. Ugye volt egy gazdag néprajzi gyűjteményű tárgyi dolgok, aminek helyet kellett keresni, és eladó volt ez a ház, akkor így megálmodta Piroska néni, hogy itt szépen el lehet ezeket helyezni, bemutatni.
Egy régi parasztházban van most ez a tájház. Ez hány éves?
Ez a tájház több mint 150 éves. Pontos adatunk nincsen, de van egy cserép, amelyik 1887-ből van, és tudjuk, hogy eredetileg nem cseréppel volt födve, hanem zsindelyezett ház volt, úgyhogy ebből gyanítjuk, hogy sokkal korábban épült.
Gondolom, hogy sokkal több a tárgy, mint amit látok, vagy csak egyelőre ennyi, amit össze tudtak gyűjteni?
Gazdag gyűjteményünk van, tárolókba elhelyezve, a padláson, a csűrbe. Legnagyobb büszkeségünk ugye a lebontott székelykapuk gyűjteménye, ami tulajdonképpen a csűrbe kiállítva megtekinthető, és használjuk is őket, ezeket a darabokat, mint a kincsként a nyári kapufaragó táborok során kéznél van, biztonságos helyen vannak, szemügyre vehetők. Ez az első kapumentő mozgalomnak az eredménye, de ma már hála Istennek, hogy székelykapuk a helyükön maradnak, felújított formában, és arra is van példa, hogy újat állítanak.
Máréfalva a székelykapuiról is híres. Ilyen nagyon-nagyon régi székelykaput még látok az út mentén?
Máréfalva legrégibb kapuja az 1858-ból való, ugyanis előtte 1851-ben talán tűzvész pusztította a faluba, úgyhogy a falu háromnegyed leégett, úgyhogy itt nincsen annál régebbi. Ez a plébánia kapuja. A tűzvész után, mikor helyrehozták a templomot, papilakot, akkor a közönség költségén egy kaput is állítottak a máréfalviak.
Miért ragaszkodnak a máréfalviak a székelykapuhoz?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy hozzátartozik az identitásunkhoz a székelykapu, tehát a gazdának az, hogy én itt gazda vagyok. És hát tulajdonképpen ugye mindenképpen valami választó határ a külvilág a saját élet között azért csak kellett, és ez egy maradandó, időtálló építmény, és nem is igényel különösebb karbantartást, úgyhogy több nemzedéket kiszolgál, hogyha gondját viseli az ember.
Ezeken a kapukon ilyen jellegzetes udvarhelyszéki motivumok vannak, vagy van olyan, ami kimondottan csak ilyen máréfalvi motivum?
Én nem mondanám, hogy máréfalvi kapu, és egyáltalán nincs is ilyen, tehát udvarhelyszéki kapuk, tehát a vidékre jellemző motivumkincsek vannak a máréfalvi kapukon is, ugyanis hát az a kapufaragó nemzedék, ami Kadicsfalvi Kovács Benedek nevéhez fűződik, és az ő leszármazottjai, azoknak a munkái találhatók meg legnagyobb számban. Persze azért ilyen helyi ezermester fúrófaragó emberek voltak, akik kicsit módosítottak rajta, de az a mintakincset azért felhasználták, esetleg kibővítették. Itt például az én nagyapám is saját kapuját kifaragta, de a velem egykorúak között is van olyan, aki megnézte a régi kapukat, és a saját kapuját elkészítette, vagy elmesélte például Kovács Mózes, hogy ő ment és tanulmányozta a feleségével, lerajzolta a mintákat, és úgy tervezte meg a saját kapuját. Na, ilyen is volt, tehát nem mindenki mással faragtatta, de azért mégis voltak, akik mesterségként űzték ezt a foglalkozást.
Azt tudjuk, hogy ma hány székelykapu van itt Máréfalván?
Pontos számot nem tudok, de úgy 200 körül van székelykapu, ennek körülbelül a fele festett kapu. Örvendetes az, hogy ha már ilyen nagyméretű székelykaput, ilyen kötött kaput nem állítanak, mert ez akadályozza a mai teherautók behatolását, de a kiskapuk is faragott kapuk, vagy a nyaraló falu részen, a patak mentén ott is állítanak szép székelykapukat.
Gondolom, hogy Kovács Piroska tanárnőnek nagyon sok minden köszönhető, hogy ez még így megmaradt.
Piroska néni nélkül, szóval itt Máréfalván az ember elindul, mindenhol Piroska néni keze munkájába botlik. A székelykapuk megmentésének ugye a felújítás, a központ kialakítása, a háborús hősök emlékműve, az emlékparkban elhelyezett székelykapu, akár a millennium emlékére ültetett fenyőfák, a műemlékkapuk felújítása, a tájházat ugye azt már említettük, Máréfalva monográfiájának az elkészítése, tehát, hogy nem csak a tárgyi emlékek, hanem a szellemi gyűjtőmunkája és kutatómunkája is meghatározza Máréfalvát, és Máréfalván túlmenően ugye az egész székelyföldi kapumentő programnak az elindítója volt, amit most szerencsésen a Hargita megye tanácsa koordinál, és ezt a szép munkát az Európa Nosztra díjjal ismerte el az Európai Bizottság 2012-ben.
A máréfalviak, hogyha találnak ilyen régi tárgyat, gondolnak-e a tájházra, beadják-e, vagy legalább megkérdezik-e, hogy szükség van-e rá, mert tudják, hogy azért itt nagyon sokan megfordulnak.
Előfordul, most éppen most kaptam két orsót. Most olyan érdekes már, hogy ezeknek a tárgyaknak ugye története van, ugyanígy kaptam csizmalehúzó, tehát ilyen érdekes vagy fonókerekeket. Már nem sok hordozódik, és azt látom, hogy vannak olyanok, akik ragaszkodnak is, meg is tartják ezeket. De a falusi élet minden területéről sikerült időben a 70-es években gyűjteni anyagot, úgyhogy elég gazdag gyűjtemény áll a rendelkezésre, amit lehet kiállításokat rendezni, és egyáltalán megmutatni másoknak, a maiaknak.
A mai látogatók állnak bizonyos tárgyak előtt, és nem tudják, hogy mi az. Sok embernek el kell magyarázni, hogy mi az a csizma lehúzó, mi az az orsó, mi az a gyapjuhéjelő, vagy nem tudom mit.
Felnőttek nagyjából még azért ismerik ezeket a dolgokat, és nagyon érdekes, hogy jönnek látogatni, akkor hú, hát pont olyan, mint nagymamámnál, ami volt, hát ez az élmény, ez a régi emlék, ez az otthonosság érzése. A gyerekek azok már nem tudják. El kellett mondani, hogy mi az guzsaj, az orsó, az ujjast, még a ruhadarabokat is. Ezért nagyon sok ilyen tájházi foglalkozást tartunk, hogy minél többen, az új generációnak is ismerősek legyenek ezek a tárgyak, ezek a fogalmak, ez az életforma, mert valahol ez a gyökér, ami erősítheti őket.
Mikor látogatható?
Előzetes egyeztetés után látogatható. A tanácsnál dolgozik Simo Mária, kulturális referens, vagy ő, vagy esetleg én vagyok hívható, és akkor egyeztetünk a látogatást illetően.
Szalloskis Judittal, a Kölik Hagyományőrző Művelődés Egyesület elnökével, a Máréfalvi Tájház gondnokával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban a Mezősámsondi Citera zenekart és dalcsoportot hallgatjuk.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bodó József énekelt. Jövökeden itt a Gazda Életben, többek között Pálfi Albert hodgyai gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Homorod Karácsonyfalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Oaklandról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Vészi Mária énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Pál Rózália énekel, majd a Vadrózsa Népi Együttes száldobosi népdalaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.